Kedves hallgatom! Évekkel ezelőtt együtt ebédeltem egy tudóssal, aki a hőpajzsot tervezte, hogy az űrbe utazók védelemben legyenek, amikor visszatérnek az atmoszférába. A tudós megjegyezte. Megfigyelted-e már, hogy az univerzum hármas összetételű? Nem, de mit értesz ezen, kérdeztem tőle. Így folytatta. Olyan világegyetemben élünk, aminek összetétele az idő, a tér és az anyag. Tudnál-e még egy negyediket hozzátenni? Ehhez nem tudtam semmit hozzátenni, ezért így folytatta. Az idő három részre oszlik. Múlt, jelen és jövő. Tudsz-e ehhez egy negyediket hozzátenni? Megint nem tudtam, ezért folytatta. A tér összetevője a hosszúság, a szélesség és a magasság. A negyedik dimenzióról is beszélnek, de az nem erre az anyagi világegyetemre jellemző. Láthatjuk, hogy ez a világegyetem, amiben élünk, magán viseli a hármasságot. Érdekes, hogy Isten igéje ugyanezt teszi. Pál beszél az emberről, mint hármas lényről. Ezt különösen akkor tárgyaljuk, amikor az első Tesszalonikai levél 5. részének 23. verséhez érkezünk, ahol ezt olvassuk. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Vannak a hármas szám jelentőségének más érdekes példái is a Szentírásban. Kezdetben Isten teremtette a férfit és a nőt, és azt mondta, hogy a kettő egy testté válik. Egy testté válnak a gyermekben. A sík geometriában tanultuk, hogy három vonal mindig egy teljes síkot alkot. Megfigyelted-e, hogy Mózes első könyvében csak Ádám három fiát nevezik meg? Bizonyos vagyok benne, hogy Ádámnak és Évának több gyermeke is volt. Valószínűleg volt nekik 100 vagy még több gyermekük is, hiszen velük indult az emberiség, de csak három fiú nevét említi az írás, Kain, Ábel és Sét nevét. Pál apostol az első Tesszalonikai levél első részének 3. versében említette, hogy mindig emlegeti Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkájukat, szeretetből jövő fáradozásukat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységük álhatatosságát. A hit munkája különös kifejezés, mert azt olvassuk, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézusi levél, 2. rész, 8. és 9. vers. Mégis a hit munkájának nevezi. Azt hiszem, hogy Pál nagyon világossá teszi, hogy ő és Jakab nem mond ellent egymásnak. Jakab ezt írja. Viszont mondhatja valaki azt is. Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet, cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab levele, 2. rész, 18. vers. Ez a hit munkája. Így mutatkozik be a hit mások előtt. Jakab levele és Pál írása bizonyára nem áll szemben egymással, mint ahogy egyesek mondják, mert mindketten ugyanarról írnak. A hit az ember lelkének válasza Isten igéjére. Amikor valaki elfogadja Isten igéjét, akkor hit által él. Pál ezt mondja a 2. Korintusi levél 5. részének 7. versében. Mert hitben járunk, nem látásban. Az Úr Jézus Krisztus ugyanezt mondta. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte neki. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. János evangéliuma, 6. rész, 28. és 29. vers. nem azt mondja, hogy Istenhez járulhatnak a cselekedeteikkel, hanem hogy hit által jutunk Istenhez. Aztán az élő hit bemutatkozik, jelentkezik az életben. Nagyon jól illusztrálja ezt a tanítványok élete, ahogy Lukács evangéliuma 5. részének 4. és 5. versében olvassuk. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szabadra mégis kivetem a hálókat. Ez a mesztelen igazság nyilatkozata. Egész éjszaka haláztunk, és nem fogtunk semmit. Ismerjük ezt a tengert, és nincs értelme, hogy visszamenjünk. De figyeljük meg, hogy Simon Péter hozzáteszi. De a te szabadra mégis kivetem a hálókat. Azt mondja, hogy visszamegy ismét halászni. Barátom, ez a hit tette. Mint hívőknek tudnunk kell, hogy a hit munkája összhangban van Isten igéjével. Mi Isten munkája? Az, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. Az Úr Jézus ezt így fogalmazta meg. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Amikor Isten igéjére építünk, akkor hitünk világossá válik a világ előtt. Ez a hit munkája. Ugyanezt illusztrálja Kain és Ábel élete. Mi volt a baj Kainnal? Természeténél fogva bűnös volt, de bűnös volt döntése és cselekedete alapján is. Ezt olvassuk felőle. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 4. vers. Hogyan? Talán nagyon jó vasárnapi iskolás kisfiú volt? Nem. Jó lehet, bűnös volt, mint Kain, Ábel válaszolt Isten igéjére, és hitt Istennek. Amikor hiszünk Istennek, akkor üdvözülünk. Bemutatta ezt a hitet azzal, hogy megfelelő áldozatot vitt Isten elé. A hit a kapcsolat a hívő és Isten között. Ez adja át az igét a szívednek, és válaszolsz rá. Ez a megtérés lényege. A megtérés nem más, mint hit Istenben. Ezek a tesszalonikaiak Istenhez fordultak a bálványoktól. Pál nem ment Tesszalonikába, és nem mondta, nem gondolom, hogy helyes, ha az emberek bálványokat imádnak. Ez szörnyűséges cselekedet. Sohasem mondott ilyet. Amikor odament, Krisztus prédikálta. A bálványozás nem volt visszataszító ezeknek az embereknek, de amikor hallották Páltól Krisztus bemutatását, hittek Istenben, és Istenhez fordultak. Amikor Istenhez fordultak, automatikusan elfordultak a bálványoktól. Az emberek gyakran mondják, ön térített meg engem. Én nem térítettem meg senkit sem. Ezt nem tehetem. Valaki egyszer így szólt hozzám. Ön térített meg engem évekkel ezelőtt, és én sohasem fogom elfelejteni. Ezt válaszoltam. Nagyra értékelem, hogy nem felejtett el engem, de nem én mentettem meg önt. Én csak átadtam Isten igéjét. Ön hitt Isten igéjében, és Isten lelke dolgozott a szívében. Ez igazán nagyon csodálatos, barátom. Pál szüntelen emlékezett nem csak a tesszalonikai hívők hitének munkájára, hanem szeretetük fáradozására is. Mi a szeretet fáradozása? Isten nem szeretet által váltott meg minket, hanem kegyelme által, ami a szeretet cselekménye. A fáradozás és a szeretet nem látszik összeillőnek, de a szeretet fáradozik. Amikor ezt teszi, akkor nem látszik fáradozásnak a munkája. Hadd ismételjem annak a kislánynak az illusztrációját, aki egy súlyos kisbabát cipelt. Egy ember haladt mellette, és ezt mondta, nem túl nehéz neked az a kis baba? Ezt válaszolta. Ó, nem, hiszen a testvérem. A szeretet a különbség a világon. A fáradozás nem fáradozás, amikor az a szeretet fáradozása. Az Úr Jézus nagyon helyesen fektette le, amikor ezt mondta. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. János evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Ha nem szereted őt, akkor csak gyötrelemnek és nehéz munkának tartod, hogy próbálod követni parancsolatait. Nem gondolom, hogy ezt érdemes így tenni. Évekkel ezelőtt együtt utaztam lányommal a gyülekezetbe, ahol lelkipásztor voltam. Ő is munkálkodott a gyülekezetben. Az autóúton forgalmi dugóba kerültünk, és megjegyeztem neki, látod ezeket az embereket, amint mennek a munkába? Figyeld meg, hogy senki sem tűnik boldognak. Mindenki arcán ott van a feszültség. Aggódnak és idegeskednek. 100 közül 99-en olyan munkába mennek, amit nem szeretnek. Azért mondom, csodálatos azt tenni, amit szeretünk. Akkor az a szeretet fáradozása. Ha az Úrért vállalt munka nagy teher neked ma, azt hiszem, hogy az Úr Jézus ezt mondja neked. Add fel, testvér! Ne gyötörd vele magad! Ő nem akarja, hogy így végezzük a lelki munkát. Nekünk szeretnünk kell őt. Aztán akármit teszünk érte, az mind a szeretet fáradozása. Ennek kell jellemeznie a hívő ember életét. Egyszer, amikor Dwight L. Moody hazament, családja ezt mondta neki. Hagyd ki a következő összejövetelt. Olyan fáradtnak nézel ki, hogy tudjuk, kimerült vagy. Ezt a csodálatos választ adta. Én kimerült vagyok a munkában, de nem vagyok kimerült a munkától. Megmondom neked, csodálatos elfáradni Isten munkájában, de nem fáradunk el Isten munkájától. Az Isten iránti szeretet engedelmességben fejeződik ki. Belefáradtam már abba, hogy az emberek beszélnek az odaszentelt életű keresztényekről. Ha ilyen keresztény vagy, akkor bizonyítsd be, testvér. Bizonyítsd szeretettel, és a szeretet mutatkozzék be engedelmességben. A harmadik, amiért Pál dicséri a tesszalonikai hívőket, a reménység álhatatossága. Miután Istenhez fordultak a bálványoktól, hogy szolgálják az élő és igaz Istent, várakozni kezdtek az ő fiára az égből. Ez a reménység álhatatossága. Mindenkinek van valamilyen reménye a jövő felől. Ez a remény bármi legyen is, fenntartja őt. Évszázadokon át kifejezték ezt az emberek. Luther Márton mondta, amit ma a világon tesznek, azt reménységből teszik. Szofoklész pogány író ezt írta. A reménység tartja fenn az emberiség legnagyobb részét. Egy mai író ezt mondja. Nincs olyan gyógyszer, mint a remény, nincs semmi annyira ösztönző, és nincs olyan hatalmas hangulatkeltő, mint valami jobbnak a várása holnap. Alexander Pope költő írta. Örökké reménység fakad az emberi kebelben. Thomas Jefferson államférfi mondta, reménységgel kormányozom bárkám, és hátrahagyom a félelmet. Carlyle, skót filozófus így magyarázta, az ember helyesen szólva a reményre alapoz, nincs semmi más birtoka, csak a remény, ez a világ hangsúlyozottan a remény helye. Milyen dicsőséges, csodálatos az az élet, amely az élő és igaz Isten szolgálja, és várakozik fiára az égből. Ez az áldott reménység. Ma tömegek az emberekben reménykednek, és arra gondolnak, hogy az ember megoldhatja minden problémáját, békét és virágzást hozhat a világra. Az ember nem képes erre. Ha reményed ebben a világban rejlik, akkor hiú vágyakat kergetsz, és szétfoszlanak, mint a buborék, amikor meg akarod fogni. Örökké elpattanó buborékokat fújok, mondta Piet Piper. Isten azért űzte ki az embert a paradicsomból, mert vétkezett, és az ember próbálja azóta is fölépíteni a paradicsomot. Az egyház mindig azt gondolta, hogy a mennyek országát építi, és nem ez történt. Isten nem engedi meg az embernek, hogy örökké éljen a bűnben, és hálásak lehetünk ezért neki. Minden korszak eljut egy kozmikus krízishez, és ezt mondja, valahogy majd kilábalok belőle. Nagy Frigyes, Németország hatalmas császára mondta, a zűrzavar korában élek. Reményem Istenben van. Mi a te reménységed ma? Vajon valamelyik politikai pártban, vagy ember alkotta szervezetben reménykedsz? Isten irgalmazzon bárkinek, aki bizonyos törékeny bárkában reménykedik, amit az ember irányít. Nem gondolom, hogy bármelyik ember, bármelyik párt, vagy bármelyik csoport képes volna megoldani a világ problémáit. A világ mindenség jogara a szögekkel átvert kezekben van, és ő majd beavatkozik a megfelelő időben. Ezt tudnunk kell. Minden javukra van azoknak, akik szeretik Istent, akik az ő örök célja és szent terve szerint elhívást kaptak. Itt Pál összehozza a hitet, reményt és szeretetet, a keresztény életnek ezt a három területét, a hit munkáját, ami visszatekint a keresztre, és jó cselekedetre indul az életben, a szeretet fáradozását, ami a jelenlegi élet alapja, és indítéka Isten gyermekének arra, hogy Krisztus szolgálja, és a szeretet álhatatosságát, ami a jövőbe tekint. Milyen csodálatos hármassága ez a keresztény erényeknek. Minden hívőnek ilyen életrajzot kell kialakítania. Ez volt a tesszalonikai gyülekezet életrajza, és remélem, a te gyülekezeted életrajza is ez. Pál egy másik nagy igazságot vesz elő, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok, 1. Tesszalonikai levél, 1. rész, 4. vers. Itt jön elő ismét a kiválasztás kifejezés. Ezzel már foglalkoztam, amikor az efézusi levelet tanulmányoztuk, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Efézusi levél, 1. rész, 4. vers. Ezután kaptam bíráló leveleket, amelyekben írták, hogy gyengén hangoztattam a kiválasztást. Mások azt írták, hogy eléggé szélsőséges álláspontot képviselek, és túl messzire mentem a kiválasztás magyarázatában. Mivel mindkét fajta véleményeket kaptam, arra a következtetésre jutottam, hogy jól közelítettem meg a kérdést. Tudom, hogy nem lehet a két szélsőséget hangsúlyozni, ezért valahol a középen kell maradni, és akkor helyes a magyarázat. Pál nem fél attól, hogy ír a kiválasztásról a tesszalonikai hívőknek. Ezt Isten oldaláról világítja meg. Mi nem látjuk az ő oldaláról a kérdést, és sohasem láttuk még. De vannak bizonyos nagy igazságok, amelyeket le kell fektetnünk. Amikor tanulmányoztam a sík geometriát, bizonyos tételeket mondtunk ki bizonyítás nélkül, mint például azt, hogy a két pont közti legrövidebb távolság az egyenes. Sohasem kerültem olyan helyzetbe, hogy ezen vitatkoztam volna, és senki sem próbálta még ezt nekem bizonyítani. Jól lehet, vannak bizonyos alaptételek a geometriában, amelyek ezt bizonyítják. Mégis, bizonyos kérdéseket elfogadunk bizonyítás nélkül, mint valóságot. Az egyik az a tény, hogy vannak bizonyos igazságok, amiket nem lehet bizonyítani. Pál nem próbál érvelni a kiválasztás mellett, és nem akarja azt bizonyítani, csak egyszerűen kijelenti tényként. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Ez az Isten oldaláról látott kép. A teremtőnek szuverén a joga. Dr. Albert Heimer, a Michigani Egyetem professzora mondja, hogy az elmúlt évtizedekben Amerika olyan emberek kezében volt, akik nem ismerték a nemzet eredetét és kezdetét. Nem jöttek rá, hogy a puritánok óriási hatást gyakoroltak az országra. Az egyik nagy igazság, ami mellett a puritánok kiálltak, és ami alapvető az egész életstílusra, Isten szuverenitása. A kiválasztás és minden élet mögött Isten szuverenitása áll. A teremtőnek szuverén joga van. Fel kell ismernünk, hogy Isten teremtette az univerzumot. Nem foglalkozom azzal, hogy miként tette ezt, és nem bíbelődöm Mózes első könyvének leírásával sem. Egyszerűen hangsúlyozni akarom azt a tényt, hogy kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet. Vannak olyanok, akik készek elismerni, hogy ő teremtette a világot, de tagadják azt a jogát, hogy ő irányítja az univerzumot. Tagadják, hogy ő ad a világnak célt. Hadd mondjam neked, hogy olyan világegyetemben élünk, amit Isten teremtett, és ami az ő dicsőségére létezik. Még a hegyi beszédben az Úr Jézus Krisztus is kijelentette. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliuma 5. rész 16. vers. Nem azt mondja, hogy a jó cselekedeteinkkel magunkat dicsőítsük. Nem. Ezekkel a mennyei atyát kell magasztalnunk. Hadd mondjam különösen neked, keresztény barátom, hogy Isten a teremtő, és ez a világegyetem az ő dicsőségére létezik. Ő Isten, és rajta kívül nincs más. Nem keresi senkinek a tanácsát. Ő irányítja ezt az univerzumot a saját céljából. Ő irányítja ezt a saját dicsőségére. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy te vagy a világ ura, és téged atyámnak nevezhetlek az Úr Jézus Krisztus által. Amen.